Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A sok nemzetiségű bánság a kastélyok esetében is kézenfogható. Szerbek, magyarok, svábok, románok, örmények és zsidók éltek békében egymás mellett. Kastélyokat, templomokat, városokat építettek, azonban a 20. század elsodorta ezt a világot. A Nikolicsok, a Mocsoniak, a Károlyiak, a Csekonicsok, a Karácsonyiak nevei sokszor már csak történelmi szakmunkák oldalain jelennek meg. Témánk a Csekonicsok, a Mocsoniak és a Liptaiak épített öröksége a bánságban.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is befáradt a stúdiónkba.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is köszöntök mindenkit, és engedje meg szerkesztő úr, hogy még mielőtt az előzetesről beszélnénk, azért legyen egy emlékeztető, hiszen az elmúlt műsorban már elkezdtünk a bánsági kastélyokról beszélni, tehát ez azt jelentette, hogy bemutattuk Mácsa kastélyát, amelyet a Csernovicsok építettek. Ugye Csernovics Péter volt az utolsó tulajdonosa ebből a családból. Őról azt kell tudni, hogy 1849-ben a kastély parkjában temettette el két aradi vértanú holttestét, Lánert Györgyről és Damjanics Jánosról van szó. Ők itt nyugodtak néhány évtizeden keresztül, majd később az aradi kriptába kerültek. Később a kastély a Károlyiak tulajdonába került, akik Ibl Miklós tervei szerint átépítették a kastélyt. Kastély azonban 1939-ben kikerült a Károlyi család kezéből, majd következett az államosítás. Szerencsésnek mondható, ugyanis a parkját arborétumnak nyilvánították 1968-tól, ma pedig a Vasile Goldis Egyetemnek a tulajdonát képezi, tehát a kastély is, hát mondhatjuk, elfogadható állapotban van, a park, az arborétum pedig látogatható. Beszéltünk a Nákó család épített örökségéről, és elsősorban a nagyszentmiklósi kastélyra gondolok. Ezt az 1860-as években, pontosabban 1864-ben építette Nákó Kálmán, és a Nákó család tulajdonába maradt egészen az első világháború utánig, azután a helyi önkormányzat vásárolta meg, mai napig is a helyi önkormányzat tulajdonát képezi, és végül a Karácsonyiak épített örökségéről beszéltünk, pontosabban Bánlak kastélyáról, amely 1793-mal kezdődően épült, és virágkorát mondhatjuk, hogy gróf Karácsonyi Guido idején élte, amikor olyan illusztris vendégei is voltak, mint például Liszt Ferenc. Az első világháború után Erzsébet román királyi hercegnő volt görög királyné tulajdona lett, aki 1948-ig lakta az épületet. Ma sajnos az épület romos állapotban van, habár értesüléseink szerint restaurálását elkezdték. Ez volt a múlt héten. A mai műsorban további kastélyokat mutatunk be önöknek. Fogunk beszélni Soborsin és Borosjenő kastélyáról, illetve várkastélyáról. Habár ezek nem tartoznak a történelmi bánáthoz, de attól úgy gondoljuk, hogy itt a helyük, mindenképpen be kell mutatni ezeket a mesélő kastélyokat. Majd fogunk beszélni a csekonicsoknak az épített örökségéről. Zsombolyára látogatunk el, ahol két kastélynak a történetét mutatjuk be önöknek. Eztán következik Lovrin és a liptaiak kastélya, és hát végül is nem feledkezhetünk meg a mosonyiakról sem.
Tartalmas beszélgetés előtt állunk tehát, történész úr, habár nem a bánsághoz tartoznak, de a határaihoz való közelség miatt beszéljünk a következő kastélyokról, akkor Soborsin és Borosjenő, amelyeknek igencsak eltérő történelmük van.
Kezdeném Borosjenővel. Ugye Borosjenő vára talán a 13. századra vezethető vissza. A birtok a 14. századdal kezdődően a Losonci család tulajdonában volt. A kastélyát, várát 1474-ben említik először írásos dokumentumok. A családhoz, tehát a losonciakhoz kapcsolódik az első komolyabb átépítés, ez egy reneszánsz átépítés volt az 1530-as, 1540-es években. Ekkor kerülhettek az épületbe a nem messze létező Dénes monostor románkori kolostor épületének a faragványai. A kastély tulajdonosa volt az a Losonci István is, aki 1552-ben Temesvár kapitányaként halt hősi halált a törökök elleni harcban. Halála után özvegye és gyerekei birtokolták a kastélyt, 1566-ban azonban a törökök bevették, és 1595-ig török tulajdon volt, hogy így fogalmazzunk. Ezután különböző erdély fejedelmek birtokába jutott, tehát Bántori Zsigmondtól Bethlen Gáboron keresztül egészen második Rákóczi Györgyig. Első Rákóczi György egy újabb átépítést rendelt el 1630-as, 1640-es években. A következő periódusban, amikor a fejedelmek tulajdonát képezte, olyan főkapitányai voltak ennek a várnak, mint például Haller Gábor. Ő 1651-el kezdődően volt a vár főkapitánya, és neki köszönhető a vár újjáépítése, új erődítményrendszerrel való ellátása, és erről a téma talán legszakavatottabb ismerője Szabó András Péter 2008-as doktori diszertációjában a következőképpen ír. A főkapitány komoly eredményeket ért el. Átépítette a Borosjenői várat, 1652-ben pedig Rácz katonákat telepített az erősség melletti félszigetre, a hajdukéhoz hasonló jogállással, ám parancsnokként nehezen tudta érvényesíteni akaratát a helyi gyökerekkel bíró alkapitánnyal, Újlaki Lászlóval szemben, és Szalárdi János szerint a zarándi birtokok hiánya miatt sok időt kellett Erdély jószágain töltenie. Haller stratégiai képzettségéről nem tudunk sokat. A naplója végén található bejegyzésekből azonban úgy tűnik, hogy nem rendelkezett Zrínyi Miklóséhoz fogható elméleti háttérrel. Annál érdekesebb hadiépítészeti tevékenysége. Udvari familiárisként fundált Fogarasban, Görgényben, Gyalun, Váradon, Sárpatakon és Székelyhídon, főkapitányként építkezett Szamosújvárott. A legtöbb helyszínen csak kisebb feladatokat oldott meg, rövid időt töltött el, és a tervek elkészítése után távozott. Legfontosabb munkáját, a Borosjenői vár átépítését azonban főkapitányi minőségében végigkövette, az olasz bástyákkal erősített külső védőv mellett valószínűleg a belső vár is neki köszönhetően nyerte el végleges formáját. Idáig az idézet. Az erdélyi fejedelmek tulajdonába maradt a vár egészen 1658-ig. Ekkor a törökök újra megjelentek Borosjenőn, és ettől a pillanattól kezdve, tehát 1658-tól egészen 1693-ig újra török kézre került a vár. Ezután az osztrák katonaság, a császári katonaság jelent meg, és a császári katonaság tulajdonába volt egészen az 1730-as évekig. Ekkor szűnt meg a katonai jellege, és ettől a pillanattól kezdve magán kézre került. Az első család, akit említenek a források, a Péterfiek voltak, akik birtokolták a várat, majd pedig az 1800-as évek elején, valahol 1808 körül az Acél család tulajdonába került. A nemességet szerzett család innen is írta magát, tehát Borosjenői Acél családról beszélünk. Ennek a családnak a nemesi ágából származó Péter, aki Arad polgármestere volt egy időben, ő restauráltatta 1870 és 1872 között Karl Hantelmann, egy hamburgi építész tervei szerint. Acélék tulajdonában viszont nagyon rövid ideig volt a vár, habár Péter restauráltatta két éven keresztül, két évre rá 1874-ben a vár eladásra került, került, újra mondhatjuk a hadsereg tulajdonába került, és a honvédség használta egészen 1904-ig. 1904-ben fogyatékos gyerekek intézete került az épületbe, és ez az intézet átvészelt mindenféle rendszert, ugyanis 1998-ig működött az épületben. A helyi önkormányzat 2004-ben vette használatba az épületet, és értesüléseink szerint a tavaly, tehát 2021-ben elkezdődött az épület restaurálása európai pénzekből, a felújítást 2023-ra várják. Ahogy ez általában szokott lenni a romániai műemlékeknél, itt lehet, hogy van pénz a restaurálásra, de a projektbe az már nem szerepel, hogy mi történik a belsővel, tehát hogyan fog megoldódni hasznosítása az épületnek, tehát ez még a jövő titka. Tehát ez Boros Jenő, és akkor említette szerkesztő úr Soborsin kastélyát. Most Soborsint a Forrai család kapta donációként a 18. században. Úgy gondolják a művészet történészek, hogy ők építették a belső udvart magába foglaló téglalap alakú várkastélyt, amelyeknek sarokbástyái voltak, árokkal rendelkezett, ez korabeli térképeken jelenik meg, és gondoljuk, hogy ezt a várat, várkastélyt semmisítették meg 1784-ben a román parasztfelkelők. A második már klasszicista stílusba épült kastélyt Forrai Ignác fia, Forrai András építette. Miután az építető 1830-ban meghalt, a kastély az ő fiára, Forrai Ivánra szállt. A kor egyik művelt, jótékonykodó emberének tartották, a főrendi háznak is tagja volt, és 1847-ben elnyerte a grófi titulust. Talán az ő idejében került a soborsini kastélyba egy 24 darabból álló ülő garnitúra, melyen a család címere díszelget. Ő alakította ki a kastély körül az angol parkot, ezt Heinrich Nebiennek köszönhetjük, aki a Pesti Városliget alkotója is volt. A kastély körül több kisebb épület is létezett, egyeseket a művészet történészek Anton Pius Riegelnek tulajdonítják, talán az ő nevéhez kapcsolódik az a kis Diana templom, kis klasszicista pavilion, ami mai napig is létezik a kastély parkban. 1848-ban Forrai Iván megrendelésére egy hatalmas vadas parkot is kialakítottak, ezt pedig a tulajdonos nevéről Iván Ligetnek nevezték el. 1848 újabb pusztításokat jelent a kastély történetében. Itt mind a két fél pusztította a kastélyt, tehát legyünk korrektek, tehát a nemzetőrség is kirabolta a kastélyt, majd pedig utána a román különböző gerilla egységek pusztítottak a környéken. 1850-ben elkezdték a kastély helyreállítását, úgy tudjuk, hogy a tulajdonosok azt kérték, hogy az épületre kilőtt golyókat emlékeztetőül félig befalaszták az épületbe. Forrai Iván halála után, amely 1852-ben következett be, a Nádasdy család tulajdonába került az épület, pontosabban Forrai Júliának köszönhetően, tehát Forrai Júlia feleségül ment Nádasdy Lipóthoz, és így került tehát a soborsini birtok a Nádasdyak tulajdonába. Ezután ugyanúgy leányágon megy tovább a birtok, 1863-ban. Nádasdy Lipót 1866-ban távozott az élők közül. A következő tulajdonos a kastély történetében ugyancsak a Nádasdyak, hiszen Nádasdy Lipót fiáról, Nádasdy Ferencről van szó. Ő híres vadász volt, már a Marosból pedig szarvasokat telepít a soborsini birtokra. Nádasdy Ferencről viszont azt kell tudni, hogy Sobor nem igazán lakott Soborsinban, ő főleg dunántúli birtokán, Nádasladányban tartózkodott, később a soborsini birtokot az ő leánya Irma örökölte. Nádasdy Irma 1894-ben házasságra lépett gróf Hunyadi Károllyal, és ugye a birtok átkerült a Hunyadiak tulajdonába. Ők 1895-ben restaurálták, illetve átépítették az épületet. Egy újabb átépítésre 1910-ben került sor, és mondhatjuk, hogy a kastély mai formáját ekkor 1910-ben nyerte el. 1918 után, ugye, mint ahogy általában az erdélyi kastélyok esetében, itt is gondok akadnak, tehát következik az 1921-es földreform, a családnak a tagjai főleg Magyarországon tartózkodnak, habár a birtok a Hunyadi család tulajdonában van, a család ritkán látogatja birtokát, így 1939-ben Hunyadi Ferenc elhatározta hozta, hogy megválik a soborsini birtoktól. A birtok végül az akkori román király első Mihály tulajdonába kerül, 1943-ról beszélünk. A királyi család két éven keresztül átalakítatta, restauráltatta a kastélyt, tehát 1943-tól 1945-ig. Újra berendezték, hiszen a Hunyadi család az eladás pillanatába a belső berendezést azt Magyarországra vitte. A király igazából két évig élvezhette az új kastélyt, ugye 1947-ben lemondásra kényszerül, 1948-ban a királyi családnak menekülnie kell Romániából. Ezután az épület állaga fokozatosan romlott, míg nem az állam úgy gondolta, hogy ez egy csodálatos kastély lesz majd, amelyet a diktátor tud használni, úgyhogy ez is egy Ceausescu rezidencia lett egészen 1989-ig, úgymond vadászkastélyként használta a diktátor. A rendszerváltás után, pontosabban 2001-ben az állam visszaszolgáltatta az épületet első Mihály királynak. A család 2007 és 2015 között restauráltatta az épületet, majd pedig következett a melléképületek, illetve a parknak a restaurálása, ez 2011 és 2020 között zajlott. Olyan építészek dolgoztak az épületen, mint Sherban Storza, Eugen Panescu, Emilian Kordos, vagy Augustin Juan, vagy éppen az angol David Baxter. Nagyon sok olyan bútordarab, illetve építészeti elem van az épületben, amelyek az anyakirályné, tehát első Mihály édesanyjáról beszélünk, az anyakirályné Firenze melletti lakásából, a Villa Spartából származnak, vagy arra emlékeztetnek. El kell mondani, hogy magyar vonatkozás tárgyak is vannak az épületben, például nagyon sok herendi porcelán található, illetve több László Fülöp festmény. Az 1920-as évekből kettőt említenék, az egyik az anyakirálynét, tehát Ilona anyakirálynét, illetve Mihály királyt ábrázolja, hát mondjuk Mihály király esetében ez egy gyerekkori portré. És ami nagyon fontos az, hogy a tavaly 2021-ben a királyi ház megnyitotta a birtokot a látogatóknak, hát igazából a parkról, illetve az úgynevezett királyi faluról van szó, ezeket májustól októberig minden hétvégén lehet látogatni.
Zsombolyán a Csekonics család megrendelésére két kastély is épült. Kik voltak a Csekonicsok, és mit tudunk a kastélyokról?
Egy 16. században Magyarországra költözött családról beszélünk. Közülük Pál 1753-ban kapott nemességet és címert Mária Teréziától, és 1754-ben Kőszegen egy kanicsár családból származó leányt, Máriát vette feleségül, és nekik született két fiúk, József és Imre. És ezek a fiúk közül József az, aki bennünket érdekel, hiszen ő nagyon fontos szerepet játszik a magyar lótenyésztés megszervezésében. Neki köszönhető, hogy létrejöttek Mezőhegyes, vagy a mezőhegyesi és a bábolnai telepek. Az ő fia János volt az, aki megszerezte a családnak a grófi címet 1864-ben, illetve 1874-ben. Csekonics János fia volt Csekonics Endre, aki a Magyar Szent Korona országainak Vöröskereszt Egyesületének az elnöke volt 1891-től egészen 1918-ig, majd amikor az egyesületet újjá szervezték, ismét elnökölt 1921-el kezdődően, ekkor mindössze két évig, tehát 1923-ban lemondott, híres vadász volt, a főrendi háznak a tagja. Érdemes még megemlíteni Csekonics Ivánt, aki 1900-ban kezdte meg diplomáciai pályafutását, és az Osztrák-Magyar Monarchia vatikáni követségének az attaséja lett. Később követségi titkárként tevékenykedett a monarchia különböző nagykövetségein, Szentpéterváron, Párizsban, Londonban, Washingtonban, Stockholmban, vagy éppen Berlinben, és Csekonics Ivánnak köszönhetjük Magyarország varsói nagykövetség a megszervezését, és ennek a vezetője is volt 1919 és 1922 között. Két világháború között a legitimista mozgalom egyik vezér egyéniségének számított. A parlament mindkét házának volt tagja. 1931 és 35 között a képviselőház tagjaként tevékenykedett, pontosabban Szombathely képviselője volt, 1937 és 1944 között pedig a felsőház tagja. Zsombolyán két kastély létezett a történelem folyamán, a díszesebb, a híresebb, az sajnos már nem létezik. Ez a zsombolya csitói kastély, amelyet Csekonics Endre építtetett. 1869-1870-ben Ibl Miklós tervei szerint, 1884-ben Meinig Artúr tervei szerint egy kápolna épült, illetve még egy sírbolt is, amit nem kevesebb, mint Hausmann Alajos tervezett. Ezt a kastélyt lakta elsősorban a család 1918-ig. 1918 után a csekkonicsok Magyarországon maradtak, tehát ritkán érkeztek Zsombolyára, és nagyon-nagyon sok mindennel próbálkoztak, hogy megmentsék a birtokot. Próbáltak egy angol tőkével rendelkező céget alapítani, amely átvette volna a birtokot. Próbálták megelőzni a földreformot úgy, hogy már ők elkezdték a földosztást, egyik terv sem sikerült, úgyis végrehajtották a földreformot. Egyszerűen ellehetetlenítették a hatóságok a csekkonicsok itt maradását, úgyhogy 1937-ben a család úgy döntött, hogy ezt a nagy kastélyt egyszerűen nem tudja fenntartani, de ugyanakkor nem is volt hajlandó megválni tőle, úgyhogy lebontották, tehát lebontásra került, az építőanyagot értékesítették, a berendezést pedig Magyarországra szállították. És itt ezzel a kastéllyal kapcsolatosan engedjék meg nekem azt, hogy egy rövid idézetet felolvassak önöknek. Pontosabban Csekonics Gyula, vagy az említett Csekonics Gyula unokájának a sorairól van szó, aki megírta a visszaemlékezéseit, és ebben a következőképpen ír a zsombolyai kastélyról, a zsombolyai életről. A hatalmas parkban terepélyes fák között világított a hold. Ezüstös színben csillogott a fű, és a szélcsendben szétterült az orgona, az akác és a jázmin illata. Az éjszaka csábítóan szép volt, a bokrokban számtalan csalogán csattogtatta szerelmi vallomását. Az idilli légkört sajnos megzavarta a csitói kastély szökőkútjaiban kurutyuló békák nászkoncertje. Ez egyik nagybátyámat megbolondította. Egyik délelőtt fogta a 22-es Winchesterét, és belelőtt az ajongókba. Én, mint 11 éves fiú, kíváncsian figyeltem. Aztán bácsikám átadta fegyverét, és én is szerencsét próbáltam. Így estek első vadász lövéseim. Olyan szépen lőttem a békákat, hogy apám, aki szintén odajött, elhatározta, névnapomra 6 mm-es Flaubertet ajándékoz nekem. A következőkben még egy rövid idézet következik. Borowski Samu vármegye monográfiájában leírja röviden, hogy milyen is volt a kastély berendezése a 20. század elején. A kastély helyiségei tele vannak értékes régi bútorokkal, festményekkel és műkincsekkel. Van itt körülbelül 6000 kötetes régi könyvtár, melyet a múlt század 70-es éveinek elején Kisfaludi Liptai Sándor püspök hagyatékából vásároltak, és újabb szerzeményekkel gyarapítottak. Továbbá az ebédlőben két nagyértékű eredeti goblen, a szalonban égkövekkel kirakott becses ébenfaszekrény, több régi japán váza, csonttal kirakott remek antik szekrény, néhány nagyértékű meizeni porcelánóra, ugyanolyan nagy tükör és sok Sèvres porcelán. A folyosón közel 1000 zergekampó, a gróf dolgozó szobájában 100-nál több fagykakas trófea. A másik folyosón a gróf fiainak körülbelül 1000 darabból álló vadász trófeái. A társalgó és játszóteremben bronzok, arabszvázák és a többi. Ami megmaradt Zsombolyán, ez a belső kastély, vagy az úgynevezett régi kastély, egyesek szerint a 18. században épült, azonban először 1802-ben említik, ekkor Csekonics József kapcsán, hogy a 18. században épült, akkor mindenképpen Csekonics József idején 1502 körül átépítették. Sajnos ennek a kastélynak az építés történetéről nem igazán tudunk sokat. 1920 után ez az épület is eladásra került. Az épületet a helyi önkormányzat, tehát a polgármesteri hivatal vásárolta meg, amely átalakításokat eszközölt rajta, és hát napjainkban is a zsombolyai polgármesteri hivatal működik benne.
Történész úr, a Lovrini kastély és a liptaiak története is nagyon izgalmas.
Lovrind eredetileg Lóránd halmának, vagy Lóránd falvának nevezték, törökök idején elnéptelenedett, és 1561-ben kezdett ismét benépesülni. Olyan birtokosokat említenek itt a források, mint bácsmegyei Miklós, Despot István, később a csanádi püspökség birtoka lett, ezután pedig pusztaként említik. 1760-as években szerbeket telepítettek be, akik elsősorban katonai közigazgatás alatt álltak, és 1777-ben már bolgárok érkeztek a helységbe, és állítólag egy Lovrinác nevezetű bolgárról nevezték el a települést Lovrinnak, hogy most Lovrinácról vagy nem, ezt nem tudjuk, de kétségkívül a bolgároktól származik a Lovrin névváltozat. Ők már a kincstár fennhatósága alatt álltak. 1792-ben Liptai Antal tábornok szerezte meg a kastélyt, mint donációt második Lipóttól, és elkezdett egy kastélyt építeni magának. Az ő fia, Liptai Frigyes fasorokkal ültette be a birtokot, és 1819-ben egy nagyszerű angol kertet hozott létre. A kastélynak az építés történetéről ebben az esetben sem tudunk nagyon-nagyon sokat, tehát valószínűleg a 19. század elejére, 18. század végére, 19. század elejére tehető a kastély építése, amelyet aztán a 19. század végén átalakítottak, de örvendhetünk, hogy van egy leírás a kastélyról, tehát hogy a 20. század elején hogyan is nézett ki ez a kastély. Ez az egyik tulajdonos Liptai Bélának a feleségétől, Odeszkálki Özséni hercegnőtől származik, akinek 1987-ben megjelentek az emlékiratai. Ezt minden kedves hallgató figyelmébe ajánlom, egy hercegnő emlékezik címe. Nagyon-nagyon sok vonatkozás van az erdélyi főnemességre és az erdélyi kastélyokra is benne. Én most itt a Lovrinra vonatkozó részt olvasom fel önöknek. A Lovrinba érkezésemet követő reggelen ragyogó napsütésre ébredtem. Első útam a templomba vezetett. A szép, ampír stílusú épület nagy fák árnyékában állt a kertben. Kegyúri templom volt, Béla családja építette annak idején. A szentélyből csigalépcső vezetett fel a családi oratóriumba. Az egyik falnál szép kis ampír oltár, rajta gyönyörű barokk aranykereszt, alabástromálványon. A templom főoltárát nagyméretű Szent Antal festmény díszítette. A napóleoni háborúk óta a liptai család védőszentje. A lovrini kastély is ampír stílusban épült. Magas mennyezetű, földszintes épület, alatt a szuterén, világos helyiségekkel. Különösen szép a nagyterem hatalmas 16. Lajos korabeli bronz csillárjával. Az ebédlőben csillag alakban berakott parketta különböző fafajtákból. Sehol sem látok nagy szőnyeget, csak kisebbeket, de annál értékesebbeket. A kastély bútorzata lenyűgözött. Reneszánsz, Mária Terézia, Altdeutsch, vagyis ónémet, ampír bútorok és sok-sok kedves és meghitt Biedermeier bútordarab. Örültem a sok szépségnek, a nagy francia ablakoknak, amelyek a nagy teremben és egyes szobákban a földig érnek. Az oszlopos terasznak, az oszlopos, fedett kocsi beállónak. Azonnal ismerősnek és otthonosnak éreztem a környezetet, szerettem a szépet, megszoktam gyermekkorom óta. Sajnos a kastély homlokzati része túl közel volt az országúthoz, a terasz viszont szerencsére a kert felé nyílt. Az épület régen hatalmas parkban állt, de az elődök azt nagyrészt felparcellázták, így az épület közel került az országúthoz. Szerintük így biztonságosabb volt, mert hogy akkoriban tartani kellett az úgynevezett szegény legényektől. Most csak széles előkert választott el a kastély frontját az országúttól, szépen beültették ezüstfenyőkkel, rózsa ágyásokkal, virágzó bokrokkal. Tavasszal és nyáron versengve nyílt a Sidonia japonica, a Forsythia magnólia, spirea és a százféle színárnyalatú dupaorgona. Nagyon szép nyáron, most már elvirágzottak. A falu végén terült el a szintén a kastélyhoz tartozó úgynevezett nagykert, valóságos oázis a forró, tikkasztó bánáti nyarak alatt. A nagykert szomszédságában a nagy gyümölcsöst szigorúan őrizték, különlegességei miatt a falusiak ezért tilosnak nevezték el. Itt nőttek a híres francia Villemorin kertészet ritkaságai. Ez volt a kastély a 20. század elején. A család 1920 után úgy döntött, hogy Lovrinban marad, tehát felvették a román állampolgárságot, és próbáltak gazdálkodni. El kell mondani, hogy majdnem a végbekövetkeztéig sikerült nekik. 1944-ben döntött úgy az utolsó birtokos Liptai Béla, hogy eladja Lovrint, megválik a lovrini birtoktól, és megvásárolta Magyarországon Széchenyben a Forgács kastélyt. A lovrini kastély egy Galgóci Sándor katonatiszt tulajdonába került, aki aztán az államosításig lakta. Az államosítás után az épületbe egy agrárkutatási intézet került, és ez működik napjainkban is.
És most következzenek a mocsoni kastélyok, beszéljünk a családról és a két kastélyáról, Fény és Bulcs településeken.
1747-ben Konstantinus Mocsonyi ortodox pap érkezett Magyarországra, egy makedó-román származású családról van szó. Az ő fiai azonban már kereskedelemmel foglalkoztak, gyerekei közül András és Mihály nemesi rangot kapott, ők a család két ágának az alapítói. András birtoka Fényen volt, ezért innen is írta magát. A család tagjai, ha bár szívesen kötötték össze sorsukat a magyar nemesség vagy főnemesség tagjaival, azért nagyon sokszor harcoltak a bánsági románok nemzeti jogaiért. És a család tagjai közül néhányat szeretnék megemlíteni, ez egyik az Andrei Mocsonyi, aki jogot végzett, és 1848-ban részt vett a balásfalvi gyűlésen, majd pedig 1849 után a bánság területét magába foglaló temesvári polgári kerület főbiztosa lett, erről 1852-ben mondott le, és később visszavonult Fényre, a Fényi birtokra, 1859-ben pedig feleségül vette Csernovics Laurát, aki a Mácsai kastély kapcsán említett Csernovics Péternek volt az egyik leánya. 1860-ban részt vett a birodalmi alkotmány kidolgozása céljából felállított birodalmi szenátusban, később memorandumot intézett a császárhoz, amelyben követelte a bánságnak az autonómiát, vagy legalábbis az autonómiának a fenntartását. 1860 61-ben országgyűlési képviselőnek választották, de lemondott mandátumáról. 1865 és 1871 között több tárgyalást folytatott császári udvarral azért, hogy a bánsági szerb és román ortodox egyházat szétválasszák. Majd 1865-ben végül is az országgyűlés tagja lett. Neki köszönhető az Albina folyóirat megalapítása, nek a nyomtatása először Bécsben történt 1866-tal kezdődően, ugyancsak 1866-ban a Román Akadémiai Társaság alapító tagja lett. A Román Akadémiai Társaság úgy értjük, mint Bukarest, és amelynek aztán később tiszteletbeli tagja is volt. Nagyobb pénzösszeggel támogatta szebeni ortodox katedrális építését, így tett különben a család több tagja is. Mecénása volt a román diákoknak, több ösztöndíjat hozott létre, amelyek segítették a Bécsben, Budapesten vagy éppen Rómában tanuló román diákokat. Például az egyik híres ösztöndíjasa Viktor Bábes volt. Egy másik mocsonyja, akit említenék, az Alexandru Mocsonyi, aki jogot tanult, ő is 1865-tel kezdődően országgyűlési képviselő. 1869-ben részt vesz azon a gyűlésen, amelyen létrehozzák a bánsági és körösvidéki románok nemzeti pártját, és ennek a pártnak különben az első elnöke is lett. Ő több filozófiai és politikai műnek a szerzője, többek között zeneszerzőként is működött. 1901-ben az Astra elnöke lett, és segített az Astra Múzeum, a szebeni Astra Múzeum megalapításában, és ezáltal az épületeinek a felépítésében. 1874-ben pedig az egyik alapítója volt a szebeni Albina Banknak. Na most, ami a birtokokat illeti. Említette szerkesztő úr Bulcsot. Bulcsot egy másik családtag, Anton Mocsonyi vásárolta meg 1858-ban Fechtig von Fechtenberg bárótól. Őt tartják, tehát a bárót, a kastély építőjének. A birtokot 1809-es végrendelete szerint fiára, Mocsonyi Zénóra hagyta. Ezután az ő fia Antal vagy Anton lett a birtok tulajdonosa. Anton Mocsonyi később második Károly király vadászmestere volt, és 1943-as halála után az örökbefogadott fia örökölte birtokait. Ez Jonel Mocsonyi Sztörcsá volt, tehát egy moldvai, pontosabban bukovinai bárói családnak a leszármazottja, tehát a Sztörcsák családjából származott. Őt fogadta örökbe Mocsonyi, és ezért viseli ezt a dupla nevet, tehát a Mocsonyi Sztörcsá nevet. Jonel Mocsonyi Sztörcsá nagyon közeli kapcsolatot ápolt a királyi családdal. A királyi családnak a tagjai többször voltak Bulcson látogatóba, és igazából neki köszönhető az, hogy 1943-ban a királyi család megvásárolta a soborsini kastélyt is. Ő a királyi udvar főudvarmestere, király fővadásza volt, szerepet vállalt Antonescu marsal letartóztatásában 1944-ben. Később a Manuper kapcsán 1947-ben őt is letartóztatták, és 2 év börtönbüntetést kapott. Krajován töltötte le ezeket. 1949-ben szerepet vállalta a Lucrezio Petrescanu elleni perben, ahol az állam felhasználta őt, mint hamis tanút. Ettől még nem került el a következő börtönbüntetést. 1954-ben 15 évre ítélték, és 1964-ben az általános amnestiával szabadult, ezután pedig Svájcba emigrált, ahol 1992-ben hunyt el. Leszármazott egy több birtokot visszapereltek Romániában, viszont a Bulcsi kastélyt én úgy tudom, hogy nem sikerült visszaszerezni a családnak. A Fényi kastély története egy picivel egyszerűbb. Kastély építését egyesek a 18. század közepére teszik, habár mai kialakítása a 19. század elejére, pontosabban 1812-re tehető, és ez Johann Mocsonyinak köszönhető. 1849-ben a kastély pusztítást szenvedett a magyar csapatoknak köszönhetően, és 1854-ben Andrei Mocsonyi örökölte, akit már ugye mi említettünk, és az ő 1880-ban bekövetkezett halála után a birtok a feleségére, Csernovics Laurára maradt. Ezután kikerült a család tulajdonából, a 20. század elején már a Csávosi családnak a tagjait találjuk itt Fényen. Viszont a Mocsonyi család visszavásárolta a kastélyt, pontosabban az előbb Bulcs kapcsán említett Anton Mocsonyi volt az, aki visszavásárolta a kastélyt, és egyfajta kultúrotthont rendezett be 1939-ben az épületben. Viszont az államosítást ez a kastély sem kerülhette el, ezután óvoda, kultúrotthon működött az épületbe, és igazából napjainkban is a település művelődési házként használja.
Történész úr, az utolsó percekben ezennel is arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket, a végső következtetések.
A borosjenői várkastély középkori maradványokat rejt, az 1500-as években a losonciak átépítették, majd 100 év múlva első Rákóczi György tette ugyanezt. Az utolsó nagy átépítés az Acél családnak köszönhető az 1870-es években, ma sajnos a kastély romosan áll, habár értesüléseink szerint restaurálását elkezdték. A soborsini kastélyt a Forrai család építette, majd pedig a nádasdiak és hunyadiak tulajdona lett, 1943-ban Mihály király tulajdonába került, ma újra a román királyi család tulajdonát képezi szépen restaurálva. A Lovrini kastély a liptaiaknak köszönhetően épült, akik 1944-ig lakták, Liptai Béla ekkor a Széchenyi Forgács kastélyba költözött. A mocsonyiak kastélyai közül bemutattuk a Fényi kastélyt, amely 1812-ben épült, és később kikerült a család tulajdonából, de Anton Mocsonyi visszavásárolta azt 1939-ben. A Bulcsi kastély pedig az 1850-es években került a család tulajdonába, utolsó tulajdonosa Jonél Mocsonyi Sztörcsá, a király főudvarmestere és fővadászmestere volt.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük az értékes történelmi információkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Következő műsorban elhagyjuk Erdély területét, Magyarországra, sőt Európa más tájaira is ellátogatunk. Olyan kastélyokat fogunk felkeresni, amelyek erdélyi főnemesek tulajdonába voltak.
Kedves hallgatók, a mai Erdély mesélő kastélyok végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.